Emberhez méltó, amit beszél, gondolta. És titkon mosolygott az emberek szokásán, hogy lepocskondiázzák a maguk fajtáját, de ők mindig kivételek, hogy tehát az ember ítél az emberek felett, mintha ő nem ember volna. Ezt mondta hát. Igen, az emberi nemről beszélsz, és ítéletet mondasz fölötte, hogy milyen rossz anyagból van. De volt idő, amikor maguk Isten fiai sem tartották az embert rossz anyagból valónak. Együtt háltak leányaival, s óriások támadtak nászukból. A vezető a maga kényeskedő módján a Józseffel ellenkező oldalon levő félvállára hajtotta fejét. Mi mindenről nem tudsz, felelte vihogva. Éveid számához képest nagyon is tájékozott vagy. Na, ezt el kell ismernem. A magam részéről csak annyit mondhatok, hogy a történetet üres pletykának tartom. Ha azonban igaz, megmondom, miért tettek így a fényfiai, és miért vetették szemüket Káin lányaira. Mértéktelen megvetésből tették, igenis. Tudod, meddig terjedt Káin leányainak romlottsága? Födetlen szeméremmel jártak, és férfiak és nők úgy éltek, mint az állatok. Paráznaságuk annyira túlment minden határon, hogy úgyszólván nem lehetett nézni sem a megfertőződés veszedelme nélkül. Nem tudom, hogy érted-e ezt. Annyira mértéktelenek voltak, hogy földre dobták ruhájukat, és mezítelenül jártak keltek. Ha nem ismerték volna a szégyent, akkor még hagyján, s a fény gyermekeinek vérét sem forralta volna föl látásuk. De nagyon is jól ismerték a szégyent, természettől nagyon is szégyellősek voltak, és éppen az okozott gyönyört nekik, hogy a szégyenérzést lábbal tiporják. Lehet ezt tűrni sokáig? A férfi anyjával és leányával és fivére feleségével hált a nyílt utcán. Röviden mindig csak egyre állt az eszük, a megsértett szemérem iszonyú élvezésére. Nem kellett-e, hogy ez fölforralja Isten gyermekeinek vérét? A megvetés vitte bűnbe őket. Meg tudod ezt érteni? A tisztelet legkisebb maradéka is kiveszett belőlük az emberi fajzat láttára, melyet oda tettek a nyakukba, mint a ők nem lettek volna elég jók a világnak, s amelyet még tisztelniük is kellett volna magasabb okokból. Azt látták, hogy az ember csak a fajtalankodásra jó, és megvetésük bujálkodó jelleget öltött. Ha ezt nem érted, bivajborjú vagy. Üggyel-bajjal megértem, felelte József. De hát te honnan tudod ezt? A te Eliézeredet is megszoktad kérdezni, honnan tudja azt, amire tanít? Annyit, mint ő, én is tudok az eseményekről, és még valamivel többet is, mert mint követ, vezető és őrtálló sokfelé megfordul az ember a világban, és megtud egyet és mást. Biztosíthatlak, hogy a vízözön csak az okozta, hogy amint kiderült, az ég fiainak megvetése az ember iránt immár bujálkodó jellegűvé fajult. Ez volt a döntő ok. Különben talán sohasem jött volna el. És én csak annyit akarok hozzátenni, hogy a fény gyermekeinek épp az volt a céljuk, hogy a vízözönt kikényszerítsék. De sajnos ott volt az a mentő bárka, és az ember a hátsó ajtón ismét megjelent a világban. Örüljünk neki, mondta József. Mert máskülönben nem baktatnánk itt társalogva Dothán felé, és nem használnánk váltakozva a szamarat megbeszélésünk szerint. Há, persze, persze, szólt a másik, és szemgolyóját kancsítva ismét körülforgatta. Mindenről megfeledkezem a nagy beszélgetésben, hiszen azért vagyok itt, hogy útba igazítsalak, és őrizzelek, amíg bátyáidhoz nem érsz. Ki állt a fontosabb, az őrző vagy az őrizet? Nem minden keserűség nélkül felelem, az őrizett a fontosabb, mert érette van az őrző, és nem fordítva. Azért most leszállok szamarat hátáról, hogy te ülj föl, és én a porban járjak melletted. Lássuk hát, mondta József fölülvén állatára. Igazán tiszta véletlen, hogy néha szamár háton mehetsz, és és nem kell az egész úton végig porban járnod. Így haladtak tovább a csillagok alatt a gyér holdfényben. Sékemtől északra Dothán felé, szűk és tágas völgyeken végig, meredek hegyeken át, melyeket cédrus és akácerdők borítottak, szendergő falvakon keresztül. József is elszenderedett egy-egy órára, miközben Szamarán baktatott, s a vezető ott taposta a port mellette. De amikor egyszer már derengett a hajnal, fölébredt álmából észrevette, hogy a szamár rakományából hiányzik egy kosaracska szárított gyümölcs, s egy másik kosár pirított hagyma, és megállapította, hogy a vezető övének budja ugyanannyival kövérebb lett. Lopott. Kínos felfedezés volt, és ebből is kitűnt, milyen kevés joggal tett kivételt önmagával, amikor az emberi nemet szapulta. József nem szólt egy szót se, hiszen maga védte a jogtalanságot a beszélgetésben, hogy ellent mondjon. Azon kívül a férfiú vezető volt, tehát Nabunak, a körforgás napnyugati pontja urának körébe tartozott, aki az alvilági féltekére visz, a tolvajok istenének szolgája. Valószínű volt a feltevés, hogy Jámbor szimbolikus cselekvényt vitt véghez, amikor álmában meglopta védencét. Ezért József semmit sem szólt fölfedezéséről, hanem tiszteletben tartotta a férfiú becstelenségét, amely jámborság is lehetett. De azért nem kevésbé volt kínos a tudat, hogy a vezető kétség kívül lopott. Ezáltal vezetésének hogyanja és hovája olyan jelentést kapott, amely Józsefet kellemetlenül érintette, és némiképpen elszorította szívét. Nem sokkal később azonban valami sokkal rosszabb történt, mint a tolvajlás. A nap fölkelt a mező és erdő mögött, és Dothán zöld halma már fölbukkant. Ott ragyogott előttük a reggeli fényben a helység, jobbkész felé a dombtetőn. József, aki éppen Szamarán ült, míg a tolvaj a kantárszárat tartotta, arra nézett, ekkor lökést és zuhanást érzett, és a baj megtörtént. Hulda egyik előső lábával gödörbe lépett, térdre csuklott, és nem tudott többé fölemelkedni. Bokáját törte. Eltörött, szólt a vezető rövid együttes vizsgálódás után. No, szépen vagyunk. Nem megmondtam, hogy gyönge a bokája? Nem kellene örülnöd bal szerencsémnek, amiért látszólag igazad volt. És szóba sem kellene hoznod ezt ebben a pillanatban. Te vezetted Huldát, és nem vigyáztál, úgyhogy szerencsétlenül a lyukba lépett. Én nem vigyáztam. És engem vádolsz? Ez igazán méltó az emberi nemhez, amelynek mindig bűnbakra van szüksége, ha valami görbén megy, amit különben előre megmondhattam volna. Az is igazán méltó az emberi nemhez, hogy mindig azzal hivalkodik, előre megjósolta a bajt, és azután fölöslegesen diadalmaskodik. Örülj, hogy csak vigyázatlansággal vádollak, más panaszom is lehetne ellened. Azt sem kellett volna tanácsolnod, hogy éjszaka utazzunk. Akkor Hulda nem fáradt volna ki ennyire, és nem botlott volna meg ez az okos állat. Azt gondolod, hogy panaszaiddal meggyógyíthatod a bokáját? Nem, mondta József, nem gondolom ezt. De most megint azt kell kérdeznem, mihez fogjak. Nem hagyhatom itt az állatomat egész élelmiszer rakományával, amellyel meg akartam ajándékozni testvéreimet Jákob nevében. Még sok van belőle, noha egyet mást magam ettem meg, és más módon is megfogyatkozott. Itt pusztuljon el Hulda segítség nélkül, miközben a mező állatai fölfalják kincseimet. Nem sok hiányzik, hogy sírva fakadjak keserűségemben. És aki ismét tanácsot ad, válaszolta az idegen, az megint én vagyok. Nem megmondtam, hogy alkalomattán őrállással is foglalkozom, ha rákerül a sor. Nos hát, eredj utadra. Én leülök itt, és őrizem Szamaradat rakományával együtt, s megvédem a madaraktól és rablóktól. Hogy eredetileg erre termetnek érzem-e magam, más kérdés, ezzel most ne foglalkozzunk. Elég az, hogy ideülök szamarad őrzőjeként, míg te bátyáidhoz nem érsz, s vissza nem térsz velük vagy szolgáikkal, akik magukkal viszik a kincseket, s megvizsgálják az állatot, hogy lábra lehet-e állítani, vagy meg kell ölni. Köszönöm, mondta József, tegyünk hát így. Látom már, olyan vagy, mint minden ember. Megvannak a magad jó oldalai, és a rosszról ne beszéljünk. Sietek, ahogy tudok, és segítséggel térek vissza. Bízom benne, nem tévedsz el, kerüld meg a dombot, és mögötte menj visszafelé a völgyben, vagy 500 lépést a bozóton és lóherésen keresztül. Ott rátalálsz bátyáidra egy kút közelében, amelyben nincs víz. Ha szükséged van még valamire a szamár rakományából, gondold meg most. Talán jó volna egy fejvédő az emelkedő nap ellen. Igazad van, kiáltott föl József. A bal szerencse eltompítja eszemet. Ezt nem hagyom itt, mondotta, és a körülgyűrőzött bőrzacskóból kihúzta a ketonetet. Még a te őrizeted alatt sem. Bármilyen jó oldalaid vannak is. Ezt magammal viszem, hogy illően jelenhessek meg Dothán völgyében, ha már nem ülhetek a fehér hulda hátán, amint Jákob akarta. Nyomban föl is veszem itt a szemed látára, így, és így, na, és most így. Hogy tetszem benne? Tarka pásztormadár vagyok-e ruhámban? Mami fátyol ruhája ez. Hogy áll a fiún? Lamek sebéről. Ezen közben Leának és a szolgálóknak fiai ott ültek a domb mögött a völgy mélyén, mind a tizen, az elhamvadt tűz körül, amelyen reggeliüket főzték volt, és a hamuba révettek. Mindnyájan jókor kibújtak a csíkos sátrak alól, melyek ott álltak messze a bozótban, különböző időpontban, de mind nagyon korán, egyik-másik még szürkület előtt, mivel az álom nemigen ízlett nekik. Mert egyiküknek sem igen ízlett, mióta elhagyták Hebront, és a változtatás vágya, mely arra késztette őket, hogy Sékem legelőit fölcseréljék Dothán füvével, épp abból a csalóka reménységből eredt, hogy másutt talán majd jobban ízlik. Mogorván és tagjaik darabossága miatt meg-megbotolva a rekettye földön kúszó és összehurkolódó gyökérfonadékában a kúthoz mentek, amely elől a juhoknál volt, ahol a nyáj ellepte a mezőt, s amelyben eleven vízfény lett, míg a közeli ciszterna ebben az évszakban kiszáradt, és egy csepp víz sem volt benne. Ittak, megmosakodtak és imádkoztak, utána néztek a bárányoknak, és azután összeültek ott, ahol enni szoktak, egy csoport vörös törzsű és terebélyesen ágasbogas fenyő tövében. Messze kilátás nyílt innen. A csak bozóttal s magányos fákkal benőtt sík táj felett a dombra, melyet Dothán, a helység koronázott, a nyájak távoli nyüzsgésére és a lágyvonalú hegyekre a távoli szemhatáron. A nap meglehetősen magasan járt már. A fölmelegedett füvek illatoztak, ánis, kakukkfű és más mezei növények szaga árat, melyeket szeretnek a juhok. Jákob fiai körben ültek sarkukon, középen a kihúnyó rőzse fölött feketén lett a fazék. Rég végeztek már az evéssel, és tétlenül ültek vörös szemmel. Testük jól lakott, de lelküket éhség és száraz szomjúság rágta, amelyet megnevezni se tudtak volna, de az mégis megrontotta álmukat, és visszaszívta az erőt, amit a reggeli adott volna testükbe. Tüske ült húsukban, minden egyesében, nem lehetett kihúzni, gennyett, fájt és emésztette őket. Bágyatnak érezték magukat, s legtöbbjüknek a feje fájt. Ha ökölbe akarták szorítani kezüket, nem ment. Ha azok, akik egykor Sékemben a bosszuló vérfürdőt rendezték Dina miatt, próbát tettek, hogy most is, ma és itt, képesek lennének-e még hasonló tettre, azt látták, Nem lennének képesek már rá. A bánat, a féreg, a gennyedő tövis, az emésztő éhség belsejükben megfosztotta őket idegeik és férfiasságuk erejétől. Milyen gyalázatosnak kellett, hogy érezze kiváltképpen Simeon és Lévi, a vadikerpár, ezt az állapotot. Az egyik eltompultan kotorászott pásztorbottyával a kihunyó zsarátnokban. A másik Simeon erre-arra ingatva felső testét a csöndben halk dudorászásba kezdett, amelyben lassacskán mások is belezümmögtek, mert ősrégi dal volt az. Félig elfeledett, töredékesen fönnmaradt ballada vagy kis eposz részlete elmerült időkből. A hős Lameknak két asszonya volt, Háda és Cilla volt a nevük. Háda és Cilla, halljad a dalt, Lamek két asszonya halt szavamat. Egy férfi megsértett, agyonütöttem, egy ifjút sebemért földre tapostam. Káinért a bosszú 7-szeres volt, Lamekért 77-szeres. Nem tudtak többet belőle, sem az előtte levő részt, sem ami ezután következett, tehát elhallgattak. De elgondolkodtak a félbe maradt dalon, és látták Lamekot, a hőst, lelki szemeikkel, amint izzó büszkeséggel odaállt, tette után fegyvereivel, és hírt ad a bókoló asszonyoknak róla, hogy szívét vérben fürdette. Látták a letaposott ifjút is, amint elnyúlik a véres fűben. Az alig vétkes engesztelő áldozatot Lamek haragosan érzékeny becsületéért. A keményen hangzó férfi szó lágyabbá vált a következő sor ifjának nevétől, aki vérző bájában fölkelthette a résztvevő érzést. Ez minden esetre Hádának és Cillának, a két asszonynak dolga lett volna. Ám csak arra volt jó, hogy fűszerezze imádatokat Lamek hajthatatlanul gyilkoskedvű férfiassága és nagyigényű bosszúvágya iránt, amely érces és ősi erővel töltötte el a dalt. Lamek volt a neve, mondta Lea Lévie, és kotorászva szétdulta a szénné vált rőzsét. Hogy tetszik nektek? Azért kérdem, mert nekem nagyon. Rendkívül tetszik. Ez még férfi volt, kemény legény. Oroszlán szívű, nemes vér. Ma már kiveszett az ilyen. Már csak dalban hallhatunk ilyesmit. Dalolunk és üdülünk rajta. És elmúlt időkre gondolunk. Ez még vérben mosott szívvel léphetett asszonyai elé. S ha éreztette velük erejét, egyikükkel a másik után, azok tudták, kit fogadnak ölükre, és reszkedtek a gyönyörűségtől. Vajon te is így lépsz-e Júda Suach leánya elé, és te, Dán, a Moabita elé? Mondjátok hát, mi lett ez idő óta az emberi nemből, amely már csak okoskodókat és ájtatoskodókat szül, de férfiakat? Férfiakat nem. Ruben így válaszolt. Megmondom neked, mi az, ami elveszi a férfi karból a bosszú erejét, és okozza, hogy nem hasonlítunk többé Lamekra, a hősre. Kétféle. A bábeli törvény és Isten buzgósága, mivel mind a kettő így szólt, a bosszú az enyém. Mert el kellett, hogy vétessék a bosszú a férfi karból. Különben vadul burjánzott volna tovább, bujján, mint a mocsár, s a világ tele lett volna vérrel. Mi volt Lamek sorsa? Nem tudhatod, mert a dal erről már nem tudósít. Ám az ifjúnak, akit agyonütött, volt egy testvére vagy fia, aki Lamekot ütötte le. Úgy, hogy az ő vére is a földet itatta, és a Lamek ágyékából támadt férfi agyonütötte Lamek gyilkosát, hogy bosszút álljon, és így ment tovább, míg sem Lamek magjából, sem az agyonütött fiú magjából nem maradt fönn már senki, és a föld becsukhatta száját, mert torkig itta magát. Ám ez nem jól van így. A bosszú lápvirágzása ez, és szabálya nincs. Ezért, amikor Káin agyonütötte Ábelt, bélyeget ütött rá Isten, hogy az övé legyen, és így szólt: aki agyonüti őt, hétszeres lesz annak bosszúja. Bábel pedig elrendelte a törvényt, hogy a férfi lépjen az ítélőszék elé a vérbűnért, és a bosszú ne burjánozzon tovább. Erre így szólt Zilpa fia, az egyenes Gád: igen, így beszélsz te, Ruben, vékony hangodon, mely hatalmas testedből jön. Mindig váratlanul valahányszor hallom. Ha tagjaid az enyémek volnának, nem úgy beszélnék, mint te, és nem védelmezném az idők változását, amely gyönge bábbá teszi a hősöket, és kiirtja a világból az oroszlán szívet. Hová lett tested büszkesége, hogy mikor vékony hangodon szólsz, Istenre bízod a bosszút, vagy a vértörvényszékre? Nem szégyeled magad Lamek előtt, aki így szólt: ez a dolog hármunk dolga, az enyém, azé, aki megsértett meg a földé? Káin pedig így szólt Ábelhez: vajon megvigasztal-e engem Isten, ha Naháma, ami édes nővérünk, elfogadja ajándékaidat és rád mosolyog? Vagy a törvény fog majd dönteni, hogy kié legyen ő? Én vagyok az elsőszülött, így hát ő az enyém. Te vagy ikertestvére, így hát ő a tiéd. Ez nem tartozik Istenre, sem Nimrod törvényére. Menjünk ki a mezőre, ott majd elintézzük. És el is intézte vele. És amint itt ülök, és Gádiel a nevem, akit Zilpa szült Lea ölén, Káinnak adok igazat. Engem pedig ne hívjanak oroszlán kölyöknek, ahogy a nép nevez, mondta Jehuda, ha magam is nem Káinnak adok igazat, és még inkább Lameknak. Az még tartott magára, szavamra, és nem becsülte le büszkeségét. Hétszeres, így szólott. Ha, Lamek vagyok én, 77-szeres legyen a bosszú, és itt fekszik a tacskó a sebért, amelyet rajtam ütött. Micsoda seb lehetett az, kérdezte Izsakár az erős csontú szamár, és mit védhetett a nyomorult ifjú Lamek a dalja ellen, hogy ez nem Istenre és nem Nimródra bízta a bosszút, hanem saját kezével sújtott le sokszorosan. Azt mi már nem tudjuk, felelte féltestvére Naftali, Bilha fia. Nem ismerjük az ifjú szemtelenségét, és hogy Lamek mit mosott le bérével, az is kitörlődött a világ emlékezetéből. De a mendemonda szerint manapság sokkal undokabb szégyent is lenyelnek a férfiak, mint ami Lamekot érte. Lenyelik, mondják, a gyáva nyelők, és odább kotródnak máshová, leülnek, és rágja őket a szégyenférek, hogy sem enni, sem aludni nem tudnak, s ha látná őket Lamek, akit úgy csodálnak, a fenekükbe rúgna, mert nem méltók egyébre. Gonoszul forgó nyelvvel mondta ezt, és az arca eltorzult. Az ikrek fölnyögtek, és ökölbe akarták gyűrni kezüket, de nem sikerült. Zebulon szólt most: Háda és Cilla voltak Lamek asszonyai. Háda a bűnös. Ezt mondom nektek, mert ő szülte Jábált, azoknak ősét, akik sátrakban laknak és barmot tenyésztenek, Ábrahám ősét, Jihokét és Jákobét, ami nyájas atyánkét. Innen ered a romlás és a rontás, hogy nem vagyunk többé férfiak, amint mondád, Lévi testvér, hanem okoskodók és ájtatoskodók, s mintha sarló herélt volna ki bennünket, Isten irgalmazzon nekünk. Persze, ha vadászok volnánk, vagy éppen tengeri hajósok, másként állna a dolog, de Jábállal, Háda fiával világra jött a sátorozó jámborság, a pásztorkodás és Ábrahám tűnődése Istenen. Ez ernyesztett el annyira bennünket, hogy reszketünk fájdalmat okozni a tiszteletreméltó atyának, és a nagy Rúben így beszél: a bosszú Istené.